Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bolba Mártát, aki a 8. kerületben Józsefvárosban lelkész és sok minden más. Mi a feladatod ott a 8. kerületben, és milyen ez a környék, milyen ez a közösség, ahol te dolgozol és laksz is?
Hát egyrészt én nagyon szeretek itt lelkészkedni, úgyhogy 2012 óta élek ott, Józsefvárosban, a középső részén, egy ilyen kis kertes, parkszerű, udvarházszerű épületben, ami egy közösségi ház, és 60 emberrel lakunk együtt, 30 egyetemistával, és kis lakások veszik körbe ezt a gyönyörű nagy házfák, nagy fenyőfák vannak ezen az udvaron, meg játszótér is, tehát ezt a kis parkot.
Hogy hívják ezt a helyet?
Mandák háznak hívják, Mandák Mária, evangélikus gyülekezeti háznak. Ez a közösségi házunk, helyi társadalmi ügyekkel foglalkozunk, van olyan része is, amit bérbeadunk, és sok-sok civil szervezettel együtt működünk, bérbeadjuk a helyeinket, és ők ott tevékenykednek.
Mik a fő problémák ebben a kerületben, amikor elkezdtünk beszélgetni, amikor megérkeztél, azt mondtad te is, meg én is ezt mondtam, ugye a 8. kerületről sok negatív, nehéz dolgot is lehetett sokáig hallani, újabban nagyon sok minden jót is, változás, fejlődés is van, de te milyen problémákkal, te és a munkatársaid milyen problémákkal találkoztok most elsősorban?
Minden nagyvárosra jellemző, hogy a szegények és a gazdagok egymás mellett élnek, és ez ebben a környezetben is így van. A legszegényebbek is, tehát nagyon sok a hajléktalan szálló ebben a városrészben, itt a középső részen. Ezek ilyen tömeges ellátóintézmények, amik nagyon alulfinanszírozottak, és gyakorlatilag ez nem a környék szegényeit jelenti, hanem az egész Magyarország szegényeit, és ez egy ilyen egyenlőtlen felelősségvállalás, hogy akkor egy városrészben van ennyi nagyon-nagyon szegény ember, beteg ember az utcákon, és ezt nehéz látni egyébként, hogy akik ott élnek, ott közlekednek, látják, hogy utcán fekszenek emberek. Ez nagyon nehéz a gyerekeknek is, a felnőtteknek is ez a napi látvány. Ez egész Magyarország szegényeit jelenti gyakorlatilag, akik ott élnek ezekben a szálláshelyeken. És hát ezt nem is mi tudjuk megoldani helyileg. Tehát, hogy ez egy országos felelősségvállalásra van itt szükség, és hát sok minden másra is, tehát kitagolásra elsősorban, meg az utcáról lakásba egyesület is tart nálunk csoportfoglalkozásokat, tehát ez a szemléletmód, ez a housing first, hogy a hajléktalan embereknek otthonra van szüksége, ezt emelném ki, hogy ezeknek az embereknek nem kaszárnyeszerű tömegintézményekre van szükségük, hanem egyfajta ilyen rehabilitációs programokra, és visszavezetni őket a társadalomba, de valóban.
Mit jelent ez a foglalkozás egyébként, ha ott tartanak nátok? Hajléktalan embereknek tartják, vagy hajléktalan emberekkel foglalkozó szakembereknek?
Hát ez az egyesület egy nagyon erős társadalmi programot visz, és a lakhatás az alapvető ügyük. Egy ilyen mozgalom is ez, nem csak ez az egyesület, hanem több ilyen csoport is foglalkozik a társadalmunkban a legszegényebbekkel. És ez nagyon fontos nekem is, hogy mindenkinek legyen méltó otthona. Ez egy alapvetés, tehát hogyha az a gyerek, akinek állandóan változik a lakóhelye, nehezebben tud például iskolába járni, mert változik az iskola is a lakóhelyel együtt. Tehát, hogy mindenkinek az lenne, tehát az egész társadalomnak a célja, hogy otthonra találjanak az emberek, és az a lakhatás megfizethető legyen. Hát ez nincs így Magyarországon, tehát látjuk az albérletárakat, és látjuk, hogy mennyire nehéz kijönni egy átlag jövedelemből.
Mennyire sok családdal találkoztok ti ott a Mandák házban, akik érintettek ebben az állandó költözésben, a gyerekek érintettek ebben?
Ugye menekültekkel is foglalkozunk, tehát a menekült élethelyzetből ez következik, hogy ez egy nagy feladat, hogy a menekült embereket, akik innen Ukrajnából érkeznek a háború elől, lakhatáshoz segítsük, és ez egy válfaja ennek, tehát hogy a menekült élethelyzetből ez adódik, de akár ez egy hétköznapi probléma lehet, ami középosztályt vagy fiatalokat is érint, tehát a lakhatási szegénység az egy teljesen általános probléma, és a jövedelmi egyenlőtlenségből indul ki, tehát hogy ez egy mindenkit érintő probléma, de néhány csoportot még jobban érint. Tehát például, akik háború elől menekülnek, őnekik megteremteni a biztonságos otthont, az egy nagyon nehéz feladat.
Hogy tudtok ebben segíteni egyáltalán?
Külföldről kapunk pénzt, és tudunk lakhatási támogatást is fizetni, és segítünk abban, hogy kauciót tudjanak ezek az emberek fizetni, de hát jövedelemhez juttatni őket a legfontosabb, tehát hogy el tudjanak helyezkedni, de vannak, akik ugye nem tudnak elhelyezkedni, mert olyan egészségi állapotuk van, vagy kiscecsemővel lépik át a határt menekültként, tehát hogy nekik tartósan kell a lakhatásukban segíteni.
Hány embert láttok el egy évben? Hány embernek segítetek körülbelül? Gondolom pontos adat nincs, de hogy megbecsülni lehet.
Ja, mi kibéreltünk a 13. kerületi önkormányzattól egy másik közösségi házat, tehát most így gondolatban elhagyjuk a 8. kerületet. A 13. kerület Dévai utca 11-ben van ez a menekülteket segítő közösségi házunk, és ott most idén 5700 ember fordult meg nálunk, akiknek segítséget tudunk adni. Tárgyakat is, használt cikkeket is, hiszen akik egyszer semmiben lépik át a határt, ugye kezdetben volt 22-ben még ilyen képsorok a tévében, hogy ilyen Blaha aluljáróhoz hasonló kijevi aluljárókba menekültek az emberek, nagyon hasonló életkörülményekből, mint ahogy most mi Budapesten átlagpolgárként élünk, és ott a bombázások elől ott a metro aluljárókban rejtőzködtek, vagy ott az óvóhelyen voltak, és ők aztán megindulnak, amikor van egy ilyen bombázás, és sajnos a háború az nagyon folyamatosan éri is útja őket, és akkor megérkeznek ide Budapestre egyszer csak, egyszer Halloweenben adott esetben, és a budapesti lakosok még mindig a mai napig, ők látják el őket adományokkal, és rajtunk keresztül is lehet adni. Most például érkezett hozzánk több mint 40 darab matrac, és erre ugye a munkatársaink végigkérdezik az embereknek, hogy kinek van erre szüksége, és akkor el tudják vinni ezeket a matracokat, használt cikkeket az emberek.
Ezt egy vállalkozástól kaptátok, vagy nem kell megnevezni, csak hogy...
Igen, és ezeket a felajánlásokat... Igen, várjuk is, mert továbbra is az állam nem... tud olyan mértékben segíteni, vagy talán nem akar, vagy nem olyan elkötelezett a menekültek segítésében, és a civil lakosság a mai napig a legnagyobb szolidaritását mutatja az ukránok felé, tehát játékot, tanszert, ruházatot, lábbelét, sportcipőt, tornaszert, szezonális ruhaneműt csak jó minőségben, mert hogy ugye a méltóságukat szeretnénk megőrizni ezeknek az embereknek, várunk, és háztartási cikkeket is. Ezek a menekült anyák úgy kell, hogy főzzenek, mondjuk, hogy nincs egy lábosuk, és nincs is pénzük, hogy vegyenek. Tehát, hogy ez egy ilyen teljesen praktikus dolog, ahogy elképzeli az ember, hogy mi kell ahhoz, hogy reggel iskolába indítsa a gyereket, arra nekik mind szükségük van, tehát kiskanaluk sincs, nincs bögréjük, amivel
tehát
a gyereknek
jól jön,
adnak
jól jön a támogatás,
minden
tárgy, van erre mondja. Igen. És visszatérve egy picit a mandákházhoz, ott ugye van kollégium, illetve ellátok különböző, vagy biztosítotok különböző civil szervezeteknek helyet, mint például az utcáról lakásba egyesület, és ez a mandákház egyébként is egy ilyen befogadó hely, tehát ide be is mehet valaki.
Tehát az ULÉ-nek például az álláskereső klubja több éve ott működik.
Ez mit jelent, hogy akkor hajléktalan emberek bemehetnek?
És hajléktalanságot akkor... megtapasztalt emberek, akik most már ugye utcáról lakásban egyesület, nagyon beszédes neve, már lakásban élnek ezek az emberek, de hogy a jövedelmük állandó legyen, az állást meg is tudják tartani, nem csak megszerezni, támogatják egymást egy ilyen önsegítő, sorstárs segítő közösségként az álláskeresés, állás megtartásban. Tehát ez erről szól. Van női csoport, a női csoportjuk az ULÉ-nek, olyan csoport, akik hát sokszor bántalmazást megtapasztalt nők, hajléktalanságot megélt nőknek a csoportja, akik szintén ilyen sorstárs segítő közösségként egymást támogatják, főznek, beszélgetnek, kreatívkodnak, tehát ez a lelki egészségüknek tesz jót. Minden embernek egyébként, aki bajban van, először össze kell szedni a belső erőforrásait, az energiáját, hogy tudjon lépni, és ehhez sok esetben így a készé válnak erre, hogy aztán lépjenek. És ezt meg kell tapasztalni, hogy van egy biztonságos közeg, ahonnan tudnak indulni.
És ez egy nagyon alkalmas helynek tűnik, én egyszer vagy kétszer jártam csak ott, de hogy attól, hogy egy zárt, egy kis kertes, egy ilyen, talán egy biztonságos pontot.
Hát egy ilyen kis oázis, egy védett hely, mert ez egy zárt kert, ahol van zöld, meg gyógynövények, meg olyan barátságos, egyszerű légkör van, ahol együtt szoktunk főzni, és tehát egy ilyen családias milliója van.
Akik ott laknak, összeállnak és együtt főznek?
Igen, meg hát a szolgáltatások, akik ott programokat szerveznek, vagy mi is a gyülekezetben, tehát hogy a gyülekezetnek is vannak alkalmai, a vasárnapi istentisztelet, péntekenként gyerekfoglalkozásokat tartunk, tartunk ilyen tematikus eseményeket, és általában együtt szoktunk enni, és akkor azt így magunknak megfőzzük. Ez is hozzájárul az ilyen asztalközösség, a közösség építéshez. Jézus is nagyon sokat evett, az evangéliumokban is rengeteg olyan történet van, ahol együtt esznek.
És akkor ti ezt próbáljátok kicsit megvalósítani?
Hát igen, azért az most is, ha egy családra gondol az ember, akik együtt leülnek az asztal, akkor ők alkotnak egy közösséget.
És akkor ti, amikor, mert ha jól értem, te a családoddal ott laksz.
Mi ott is lakunk, igen.
És a családod hogyan fogadta ezt, vagy nyilván a gyerekek talán ebbe születtek?
Ők abba születtek, úgyhogy ők ebben nevelkednek, ők nagyon szeretnek ott élni. Barátaikat is szeretik oda meghívni, szülinapi zsúrokon is így, tehát hogy a mi családunk élete is ott zajlik, tehát hogy ez egyébként jó tér felnövekedni, mert egy biztonságos ilyen játszótér van az udvaron, egy ilyen
és
nagy kertben.
És
igen, után. Tehát hogy az én gyerekeim együtt játszanak, vagy van egy 8 méteres trambulin is az udvaron. Azt szoktam mondani, hogy ez a világ béke szimbóluma, ez a trambulin, mert nagyon-nagyon sokszor van ilyen, hogy akár muszlim, zsidó, meg keresztény gyerekek ott együtt ugrálnak abban, együtt játszanak a trambulinban, és ott együtt nevetgélnek. Tehát, hogy ez egy ilyen békés, együtt játszós közeg. Ugye a külföldieket azért említem, mert hogy ott évekig voltak krízis lakásai az evangélikus diakónia Magyarországért, evangélikus menekült szolgálatnak, és ezért ilyen 3 hónapos vagy 1 éves váltásokban a világ minden tájáról érkeztek hozzánk menekültek, akikkel mi együtt éltünk. Tehát Nigériából, Iránból, Afganisztánból, Kínából, mindenfelől, most Ukrajnából is laknak ott emberek. De vannak ott olyan lakások is, ami állami gondozott gyerekek első lakhatása. Tehát a Sion Evangélikus Nevelőszülői Hálózat is ott végzi a tevékenységét, és 2 lakást bérelnek tőlünk, ahol ilyen kezdő lakásokat biztosítanak az utógondozott gyerekeiknek.
És ők maradhatnak ott néhány évig? Vagy?
Igen, nekik pedig egy ilyen életkezdésben ez egy ilyen védettség. Úgyhogy ez is, ha már beszéltünk a hajléktalan emberekről, akkor ez is egy ilyen most ilyen forró téma is a társadalmi közbeszédben, hogy milyen minőségűek a gyermekvédelmi intézmények, az állami gondoskodásban élő gyermekek hogyan élnek, mennyire nem vigyázunk rájuk, és ugye amikor 18 évesen kikerülnek az utcára, akkor nagyon hamar lesznek belőlük hajléktalan emberek.
Mert hogy nincs mögöttük az a
nincs mögöttük családi háttér, és így nagyon hamar, túl hamar engedjük el a kezüket államilag, vagy győztársadalmilag, igen.
Akkor ez egy nagyon sokrétű tevékenység, amit ott végeztek. A gyülekezet mit szól ehhez, ők hogyan épülnek ebbe a sok segítő tevékenységbe?
Hát ahogy azt mondtam, hogy a gyerekeim ebbe születtek, valójában a gyülekezeti tagok is ebbe érkeznek meg. És az is csatlakozik a gyülekezethez, akinek ez szívügye, vagy ez szereti, ezt önazonosnak, vagy hiteles kereszténységnek éli meg. Jézus lelkét látja itt így kibontakozni. Akkor is, hogyha szekuláris tevékenységekről beszélünk, tehát például a Róza Parks Alapítvány láthatatlan tanodája hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosít egyéni mentorálást, meg ilyen iskolát vagy tanulást segítő foglalkozásokat. Ezek szekuláris programok, de mégis azzal az etikával, amivel egy gyülekezet tud együtt érezni, azt valósítják meg. Tehát a civil szervezetnek a társadalmi mozgalmai, vagy társadalmi cselekvése, az ilyen értékeket képvisel. Tehát amit a Bibliában, az ókorban így fogalmaztak meg, hogy az özvegyek, idegenek és árvák joga, amire az egész ószövetségi etika épül, hogy az Isten a szabadító Isten, és ezért az ő népének azt mondja, hogy bánjon jól a közöttük lévő szegénnyel. És akkor az özvegyek, idegenek, árvek a mai társadalomban, mondjuk az özvegyek lehetnek a hajléktalan emberek is, de a menekült nők között is tapasztaljuk ezt, hogy hamar megözvegyülnek, vagy egyedül nevelik a gyerekeiket, mert a fronton szolgálnak a férjeik. Ez az özvegyek, az idegenek, lehetnek a menekültek is, de lehet más etnikumhoz tartozó emberek, tehát mondjuk a romák a társadalomban. Özvegyek, idegenek és árvek, mondjuk tekinthetünk így a nevelőszülői hálózatban, vagy az állami nevelt, állami gondozó gyerekekre is, mert ők lehet, hogy nem úgy árvák, hogy meghaltak a szüleik, de úgy árvák, hogy nem gondoskodik róluk senki.
De ezek mind nagyon szép és szükséges feladatok. Te vállaltál szerepet, vagy próbáltál politikai szerepet is vállalni korábban. Tervezed-e, hogy teszel még ilyet szerinted? Vagy hogy gondolod most ezt, hogy vállalsz-e majd ilyet?
Most nem tervezek ilyent. Nagyon örülök annak, hogy most a kerület vezetése az én általam is képviselt értékekhez, közeli értékek mentén vezeti ezt a közösséget.
Ugye a polgármesternek indultam.
Nem polgármesternek indultam, hanem csak egy időközi önkormányzati képviselőhelyért. Okay. Csak hogy ez a politikai közösség aztán így növekedett, és végül is ez a fajta módszertan, tehát hogy egy ilyen civil kampányt, vagy egy független kampányt, vagy egy ilyen helyi beágyazottságú társadalmi értékek, tehát hogy a demokratikus értékek mentén szerveződő helyi kampányt vittek végig a civilek, az beteljesedett, vagy a második ciklusban is már ez a társaság nyerte meg a választásokat. És most egyébként most is van egy időközi 21-én, a gyülekezetünk munkatársa indult ezért a képviselőhelyért, ő dr. Balázs András, szociológus, és én ebből a kampányban nem voltam aktív most, de ma nem bírtam megállni, hogy ne írjak a Facebookra egy ilyen kommentet, mert hogy annyira nehéz azt megélni, hogy az én volt kollégámról mindenféle hazugságot és mocskolódásokat terjesztenek. Tehát most az egyik fideszes aktivista kiírta a Facebookra, hogy attól kell tartani, hogy az ember, nem tudom, gyerekeket fog megrontani, vagy félteni kell a gyerekeket tőle, de hogy olyan alávaló hazugságokat terjesztenek, hogy ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon durva a közélet. Tehát aki felelős állampolgárként szeretne felelősséget vállalni képviselőként az önkormányzatban, annak teszi ki magát, hogy mocskolják őt, a családját, a barátait, a munkahelyére akár bemennek. Tehát, hogy ilyen eszméletlen, durva és erőszakos a közélet.
Mm-hmm. Tehát olyan is előfordul, hogy a munkahelyére bementek valakinek?
Ezt most nem tudom így megerősíteni, de hogy ilyen fenyegetéseket kaptak. Mm-hmm. Tehát, hogy nagyon eldurvult a közélet, és ez nem a közügyeink felelős intézéséről szól, ahogy a politikát kellene művelni, tehát hogy én olyan fajta politizálást, azt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki a közösségért tegye meg, amit meg tud tenni, ebbe adja bele a szakértelmét, az odafigyelését, a tájékozottságát, a szomszédaiért, tehát a lakókörnyezetéért. Ezért nekem nagyon fontos a helyi politika, mert ők a szomszédaink, és ugye a keresztény terminológiában ez az angol nyelven jól kijön, mert ott a neighbor szó szomszédot is jelent, és fele barátot is. Uh-huh. Amikor a Jézus azt mondja, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat, ott az a szó az, hogy szomszéd, a szomszédaidat. És ez nagyon fontos nekem, hogy mi felelősséggel tartozunk egymásért, így vagyunk egy társadalom, egy közösség, és hogy akkor ennek hol vannak a határai, akkor akik most költöznek ide, vagy nem beszélik a magyar nyelvet, még ők beletartoznak el, vagy hogyan vagyunk, kiket értünk be ebbe a közösségbe.
Mi lenne a tennivaló szerinted, mert nyilván sok mindent csináltok, és látjátok, hogy hogyan lehetne alakítani a közösséget, a társadalmat. Mik lennének a legfontosabb lépések ahhoz, hogy szorosabban összetartó közösség legyen a kerületben, vagy az országban, hogy jobban figyeljünk egymásra? Mi lenne ehhez szükséges szerinted?
Ugye a lengyel szolidaritás mozgalom az például egy katolikus mozgalom volt, és az ilyen emberi méltóságból indult ki, ez nekem nagyon szimpatikus volt, és egyébként Magyarország is, ha így tekintene önmagára, ezzel a szemmel, hogy ott az van, hogy a szegény is lengyel szegény. Tehát a magyarok valahogy fel kellene ismerjék egymásban az embertársaikat, vagy hogy egy közösséghez tartozunk, és ez a társadalmi kohézió, vagy hogy összetartozunk, ennek az érzésnek a felkeltése szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát mi egy közösségként felelősséggel tartozunk egymásért, ez szerintem egy ilyen mindennél fontosabb dolog. És mindenkinek itt van méltósága, és úgy is beszéljünk egymásról, mintha összetartoznánk valóban.
Hogyan lehetne ezt megvalósítani? Van, aki azt mondja, hogy az oktatás, van, aki a személyes példamutatás, hogy mi lenne.
Hát ugye vannak ennek ilyen eszközei az egyenlősítő törekvésekben. Az egyik az biztos, hogy a minőségi oktatás. Ez a tanoda programnak is, a láthatatlan tanodának is egyik szándéka, hogy rámutasson arra, hogy a romák oktatási esélyegyenlőségét elő kell mozdítani. Tehát a szegregált, vagy ilyen kiválogató típusú, vagy a elit intézményekre ráborítunk pénzt, és a többi gyereknek meg így kifogy alul az iskola is, meg a tanári kar is, meg nincs ki tanítson ott már, vagy óvónők nincsenek az óvodákban, mert nem tudom, lassan a portás fog bemenni tanítani. Tehát, hogy ez nagyon nagy baj. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, az oktatás, mint egy ilyen esélykiegyenlítő nagy rendszer. És nem csak az oktatás, tehát hogy ezt azért meg elmondják, akik a végeken tanítanak, mondjuk a marginalizált helyzetekben, Berettyóújfaluban az Igazgyöngy, azért is fontos, amit a Ritók Nóra csinál, mert ő mindig ír erről, tehát nyilvánossá teszi azt, ami zajlik, és mondja, hogy az iskola egyedül ezt nem tudja megoldani. Tehát olyan szociális hátrányukat, vagy ezt a több generációs mélyszegénységet nem tudja csak az oktatás megváltoztatni. És ez fontos, hogy amikor változást akarunk a társadalomban, akkor ez a többféle segítség együtt kell, hogy hasson. És ezzel számolni kell, hogy Nóra írt egy ilyent egyszer, vagy mondott, nem tudom, nagyon-nagyon együtt éreztem ezzel, a szegénység megeszi a lelket. Tehát, hogy ahol nincs, és nem is volt, meg több generáció óta nincs semmi, ott nagyon nehéz eredményt elérni csak a tanítónéninek, tehát az oktatás egyedül nem kulcs, hanem együtt hatnak ezek a társadalmi programok.
Mennyire tapasztaljátok a kerületben ezt a nagyon nagy szegénységet? Én korábban volt, hogy beszéltem vidéken olyan dajkával, óvodai dajkával, aki azt mondta, hogy hétfőnként egy plusz vekni kenyeret visz be az óvodába, mert olyan éhesek a gyerekek, hogy zsíros kenyeret, vagy vajos kenyeret ad nekik. Mennyire tapasztaljátok, hogy széles körben van ilyen nagy szegénység, mondjuk a 8. kerületben?
A 8. kerület az egy nagyon összetett helyzet, mert itt megjelennek a vidéki szegények is szerencsét próbálni. Sőt, a határon túlról is, tehát mondjuk Romániából a nagy szegénység elől idejönnek, és akkor így árulgatnak az utcákon, a gyerekek néha ide járnak iskolába, néha oda. Tehát, hogy a szegénységből ilyen menekülő útvonalokon a fővárosban ilyen népmesei jelleggel jönnek szerencsét próbálni, és akkor itt vagy tudnak lakhatáshoz jutni, valamilyen albérletet, megfizethető albérletet találni, és akkor itt meg tudnak maradni, vagy hazakényszerülnek, mert a lakhatási költségek olyan magasak. Vagy anyaotthonokban tengődnek évekig. Tehát a szegénység most itt ott valósul, vagy ott látványos, hogy az anyaotthonokban sorba állnak, és várólisták vannak. Uh-huh. Nincsen meg a biztos lakhatása ezeknek az embereknek, uh-huh. akik megpróbálnának dolgozni. Ugye ez a lakhatási válság, hogy ahol van munkahely, ott drága lakni. Uh-huh. Ahol nincs munkahely, ott ugye olcsó lakni, de ott nincs jövedelem.
Van-e valami, Márta, amire nem tértünk ki, de fontosnak tartanád még elmondani?
Talán csak ezt, hogy beszéltünk itt a demokráciáról, vagy a választásokról, vagy a egymásért való felelősségvállalásról is, talán csak ennyit mondanék üzenetnek, hogy jó, ha tudatosítjuk magunkban, vagy átéljük azt, hogy mi is tehetünk valamit, és azt tegyük meg.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm a beszélgetést. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, és hallgatóinknak is. Ez volt a Szabad Európa podcastja. A mai vendégünk Bolba Márta lelkész volt. Én Horn Gabriele vagyok, és köszönöm a figyelmüket.